Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül az első Zsoltár első versét énekeljük. Az első Zsoltár első verse így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük az új énekeskönyv 311. énekét. Az új énekeskönyv 311. dicsérete így kezdődik, csak egyedül a Szentírás. Ez az ének a reformáció alapigazságait foglalja énekbe. Ott van az ének fölött az a néhány latin nyelvű jelmondat, amiből ez az ének született. Csak egyedül a Szentírás. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Józsué könyve 8. részének 30-tól a 35-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, leülve hallgassátok meg. A Józsué könyve 8. rész 30. versétől kezdve így szól hozzánk Isten igéje. Ekkor oltárt épített Józsué az Úrnak, Izrael Istenének az Ébál hegyen, ahogyan megparancsolta Mózes az Úr szolgája Izrael fiainak, és ahogyan meg is van írva Mózes törvénykönyvében. Oltárt épített faragatlan kövekből, amelyekhez nem nyúltak vassal. Égő áldozatokat áldoztak azon az Úrnak, és béke áldozatokat vágtak. És felírta ott a kövekre Mózes törvényének a mását, Izrael fiai előtt írta fel. Az egész Izrael, annak vénei, elöljárói és bírái ott álltak kétfelől a láda mellett, az Úr szövetség ládáját vivő lévita papokkal szemben, mind a jövevények, mind a született izraeliek, fele a Garizim hegye irányában, fele pedig az Ébál hegye irányában, ahogy a Mózes az Úr szolgája megparancsolta, hogy így áldják meg Izrael népét első ízben. Azután felolvasta Józsué a törvény minden igéjét, az áldást és az átkot, pontosan úgy, ahogyan megvan írva a törvénykönyvben. Mindabból, amit Mózes megparancsolt, egyetlen szó sem volt, amit ne olvasott volna föl Józsué, Izrael egész gyülekezete előtt, meg az asszonyok, gyermekek és jövevények előtt, akik köztük éltek. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, megköszönjük neked ezt a szép őszi vasárnapot, amikor ismét együtt lehetünk a te házadban, Isten tiszteleten, ahol az igén keresztül te magad szólsz hozzánk. Szükségünk is van arra, hogy halljuk és értsük a te igédet. Adjon nekünk útmutatást, ahogy az előbb az énekben is énekeltük. Nem szeretnénk, ha hiába hangozna a te igéd. Olyan jó lenne, ha egészen készen állna a szívünk minden fontos felülről jövő üzenet befogadására. Tégy készé erre minket. Lelked által vedd munkába az életünket. Eléd hozzuk mindazt, ami foglalkoztat minket. Vannak örömeink, és vannak szomorúságaink, bánatunk, gondjaink, nehézségeink. Te ezeket mind jól ismered, Urunk, és tőled megjön azokra a kérdéseinkre is a válasz, amelyek most olyan fontosak lehetnek számunkra. És áldunk téged a te nagy szeretetedért és hűségedért, amelyet Jézus Krisztusban megmutattál nekünk. Add, hogy meglássuk életünk minden olyan áldását, amelyet elkészítettél számunkra. Ezen az Isten tiszteleten is te szólj, Uram, és hallják a te szolgáid. Lelked által pedig tedd élővé és hatóvá az ige üzenetét közöttünk. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük az új énekeskönyv 841. dicséretének első versét. A 841. dicséret első verse így kezdődik: igéddel áldj meg bennünket, Urunk. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint a Mózes 5. könyve 28. részének 2. versében. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Kedves testvérek, sokan kerültek mostanában olyan helyzetbe, hogy szívesen fordítanának egyet a dolgok menetén. Jó lenne megállítani a háborút a szomszéd országban, jó lenne ezt az energiaválságot és a vele járó gazdasági válságot visszafordítani, mielőtt nagyon mélyre belemennénk. Jó lenne a télre úgy készülni, hogy senkinek nem jelentene gondot, hogy mennyit fűthet, vagy mivel fűthet. És akkor még nem szóltunk arról, hogy mindenkinek vannak olyan gondjai, problémái, amelyekkel egyedül kell szembenéznie. Valahogy úgy érezzük magunkat, mint az az edző, akinek a csapata vesztésre áll az első félidő végén, hogy vajon meg lehet-e fordítani a mérkőzést. Mit mondjon az edző a játékosoknak, akik most elvesztették a kedvüket, elvesztették a reményüket? Mit mondjon nekik, ne törődjenek semmivel, vagy egymásban bízzanak, vagy inkább saját magukban? Vajon tud-e nekik olyat mondani, amitől felbátorodnak, olyannyira, hogy a vereséget képesek lesznek győzelemre fordítani. Józsué is hasonló helyzetben érezte magát a honfoglaló harcok során. Kezdetben minden olyan jól indult. Izrael serege az első várost, Jerikót azért tudta elfoglalni, mert az Úr velük volt. 7 napon át járták körbe a várost, a 7. nap 7-szer is körbejárták, és amikor megzendült a kürt, és harci kiáltásban tört ki a nép, a város falai leomlottak. És Isten a kezükbe adta Jerikót. Hát innen már könnyű volt a városba bejutni, és harcban elfoglalni. De sajnos a diadal öröme hamarosan szomorúságra és gyászra fordult. Isten ugyanis előzőleg megparancsolta, hogy a zsákmányt ne osszák szét maguk között, hanem szenteljék oda mindenestül az Úrnak. Ugyanúgy, ahogy a föld első termését is mindig be kellett vinni az Úr elé, meg az állatok első szülöttjét is az Úrnak áldozták, mindenből az elsőt az Úrnak kellett felajánlani. Így az első csatából szerzett hadizsákmányhoz nem volt szabad hozzányúlnia senkinek. Jó lenne, ha mi is tudnánk ezt valamiképpen gyakorolni, hogy mindenből, amit kapunk, az elsőt oda szánni az Úrnak. Volt idő, amikor új ruhát vásárolt vagy kapott, akkor először azzal a templomba ment, és Istennek hálát adott érte. Amikor az első keresetéhez jutott valaki, akkor abból mindjárt egy jelentős részt az Úrnak adakozott, és hogyha rájövünk, hogy minden, amit Istentől kaptunk, az tőle jövő áldás, akkor nem sajnáljuk odaadni neki. Volt azonban itt a seregben egy ember, Ákán, aki figyelmen kívül hagyta az Isten parancsát, és elvett magának pár értékes kincset a zsákmányból, és azt elásta a sátrában. Azt gondolta, hogy erről senki sem fog tudni, de Isten mindent látott, és nem hagyta az esetet büntetlenül. A nép a következő csatát elveszítette. Aj városát nem sikerült ostrommal bevennie. Ákán engedetlensége, bűne elzárta az egész nép előtt Isten áldásának az útját. A bűn átka alatt pedig nem születhetett győzelem. És eleinte Józsué sem értette, hogy miért kellett vereséget szenvedniük, egészen addig, amíg Ákán tettét Isten napvilágra nem hozta. És Ákánnak bizony meg kellett halnia azért, amit tett. Akik a múlt vasárnap itt voltak az Isten tiszteleten, azok erről hallhattak. És itt volt már a nagy kérdés, hogy áldásra fordulhat-e ez az áldatlan állapot, esemény, adni fog-e Isten győzelmet a vereség után. És Józsué ekkor megkérdezte az Urat, és miután igenlő választ kapott, engedelmességre biztatta a népet, és Istenben bízva bátorította őket, hogy győzni fognak, mert Isten az engedelmességet megáldja. Így is történt, a következő csatában győzött Isten népe, a választott nép serege. Rájuk szállt az áldás, amikor engedelmesen hallgattak Isten szavára. És ezután, a győzelem után történt az, amit az előbb olvastunk az igében. Józsué oltárt épített az Ébál hegyen, majd az Ébál és Garizim hegy között felolvasta az áldásokat és átkokat. Ebben ő teljesen az Isten parancsa szerint járt el. Isten még Mózes idejében megparancsolta, hogy majd amikor átkelnek a Jordánon, akkor azon a helyen, ott és akkor olvassák fel az átkot és az áldást mindenki füle hallatára. Ha valaki föllapozza majd otthon a Mózes 5. könyve 27. és 28. részét, ott láthatjuk megírva, hogy hogyan kellett 6 törzsnek az egyik hegyre, másik 6 törzsnek a másik hegyre felsorakoznia, és következtek azok az átkok és áldások, amelyeket Isten akkor leíratott még Mózes idejében. Ezeket is ott mind sorra olvashatjuk. Néhányat hadd mondjak el ezek közül, például az, hogy átkozott az, aki bálványt készít, vagy átkozott az, aki gyalázza apját és anyját, átkozott az, aki félrevezeti a vakot az úton, és még sok más ehhez hasonló átokmondás hangzott el. És a népnek mindegyik mondat végén ámennel kellett válaszolnia.
Ezután meghallgatták az áldásmondásokat is. Ha hallgatsz Istenednek, az Úrnak a szavára, akkor áldott leszel a városban, áldott leszel a mezőn, áldottak lesznek gyermekeid, akkor áldás lesz a munkádon, áldás lesz minden vállalkozásodon, akkor vereséggel sújtja az Úr ellenségeidet, és így tovább. Tehát az áldások sora száll mindazokra, akik Isten szavára figyelnek, akik azt komolyan veszik, akik engedelmeskednek Isten akaratának. És innen való az az igevers is, amit közvetlenül a prédikáció előtt olvastam, rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Én azt hiszem, hogy mindannyian vágyódunk arra, hogy ez ránk nézve is igaz legyen, a mi életünk is Isten áldásaiban gazdag élet lehessen. Az áldás nem abban van, hogy a körülményeink kedvezőek, hanem abban, hogy ismerjük Istent, hogy ő szól hozzánk, beszél velünk, vezeti és irányítja az életünket, hogy érezzük mindenben az ő áldott jelenlétét, és megajándékoz minket az örök élettel. Isten azt ígéri, hogy akik őre hallgatnak, akik neki engedelmeskednek, azokra áldás száll, azokat ő megáldja. Ez igaz lehet az örömteli és napfényes napokra épp úgy, mint a bajokkal, próbákkal teli időszakokra. Mert mi is az áldás? Mindaz a jó dolog, ami Istentől jön, ami javunkat szolgálja. Mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása, olvashatjuk a Jakab levele első részében. És ha megkérdezné valaki tőlünk, hogy miben látszik az ember életében Isten áldása, akkor leginkább olyan dolgok jutnak az eszünkbe, mint gazdag termés a földeken, jó egészség, sikerek, eredményes életvitel, jól sikerült házasság, gyermekáldás, komfortos élet. De hozzá kell tennünk, hogy Isten felől nézve nem mindig az az áldás, amit mi áldásnak gondolunk. Mi azt mondjuk, hogy áldás az egészség. Ez igaz is. De Isten a betegséget is áldássá teheti, akár úgy, hogy minket visz közelebb magához, amikor a bajban hozzáfordulunk, akár úgy, hogy a kórházi ágyon bizonyságot tehetünk egy betegtársunknak, és így mi magunk is áldássá lehetünk. Mert nem csak azt kérhetjük, hogy áldj meg engem, Uram, hanem azt is, hogy tégy, Uram, engem áldássá, ahogy egy szép énekben énekeljük. Mi azt gondoljuk, hogy az az áldott ember, akinek szép családja van, akinek gyermekei, unokái vannak, és valóban nagy áldás egy boldog család, ha ők szeretetben, békességben, Istenfélelemben élnek. Ezt az igében is többször olvashatjuk, de ott lehet az Isten áldása egy egyedülálló ember életén is. Aki nem kötött házasságot, akinek nincsenek gyermekei, vagy aki éppen megözvegyült és elveszítette a házastársát. Hiszen az egyedül élő embert is fel tudja Isten használni mások javára. És neki is ott lehet a lelki család, a gyülekezet közössége, ahol ő maga is áldásokban részesül, és ahol ő is adhat, ő is áldássá lehet. Vagy mi azt mondjuk, hogy áldott az az ember, aki sikereket ér el, aki jólétben és gazdagságban él. De az ige hozzáteszi, hogy az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni. Áldás lehet a gazdagság, ha nem válunk zsugorivá és önzővé, de ugyanígy áldás lehet a szegénység is, mert megtanulunk Istenre hagyatkozni. Pál apostol élete ilyen áldott élet volt, ő elmondta, hogy ő megtanult bővölködni és szűkölködni, minden körülmények között megtanulta, hogy elégedett legyen. Ő ilyen módon minden helyzetben megtapasztalta az Isten áldását. Mert az áldás elsősorban nem földi kincsekben mérhető. Lehet valaki milliómos úgy, hogy az életén nincs rajta az Isten áldása. De áldott és boldog lehet az az ember, akinek békessége van, akinek tele van a szíve Isten iránti hálával még akkor is, ha éppen nem luxus körülmények között él. Lássuk meg tehát, hogy nem mindig az jelenti az áldást, ha kimaradunk a nehézségekből, hanem az, ha a próbából úgy jövünk ki, hogy közben megerősödik a hitünk. Isten sokszor nem a bajok közül ment ki bennünket, hanem a bajok között tart meg bennünket, ahogy az ének is mondja, sok baj között erőd volt és örömöd, szárnyával takarva védett. És kedves testvérek, most én így teszem fel a kérdést, hogy érezzük-e, tapasztaljuk-e a saját életünkön az Isten áldását? Hogy tekintünk a saját helyzetünkre? Csupa panasz van bennünk, elégedetlenek vagyunk-e azzal, amiben élnünk kell? Perben vagyunk Istennel? Lázadunk ellene? Vagy pedig elfogadjuk az ő kezéből, hogy mindent a javunkra cselekszik? Hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van? És gondoljuk csak tovább, hogy a családunkon ott van-e az Isten áldása? A munkánkon, a mindennapi tennivalóinkon rajta van-e az Isten áldása? És vajon a mi gyülekezetünk áldások alatt éle, vagy a mi magyar népünk áldások között éle? Ha úgy látjuk, hogy igen, akkor adjunk érte hálát Istennek. Köszönjük meg ezt az Úrnak. A legfontosabb kérdés számunkra most így hangzik, hogy áldás alatt éljük-e az életünket. Rajtunk van-e Isten áldása? Mert egyáltalán nem mindegy, hogy Isten áldása alatt élünk-e a neki való engedelmességben, vagy pedig engedetlenségünkkel elálljuk az áldás útját. Amikor majd Jézus hamarosan eljön ítélni élőket és holtakat, a jobb keze felől állóknak ezt mondja, hogy jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. A bal keze felől állókat pedig így szólítja meg, menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Melyik oldalon állunk most? És melyik oldalon fogunk állni, amikor Jézus visszajön? Az örök életünk függ attól, hogy áldottak vagyunk, vagy pedig a bűn átkával érkezünk az Isten ítélő széke elé. Ezért hangzott ott az Ébál és Garizim hegye között olyan nyomatékosan, tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Isten az engedelmeseknek ígérte az ő áldását. Akik az ő útjain járnak, akik az ő szavát komolyan veszik, akik nem csak úgy olvassák az igét, hogy gyorsan túl legyünk, hogy a mai napra is teljesítettük azt, hogy el kell olvasni egy kis részt a Bibliából, hanem amit megértettünk, ami nekünk szólt, ahhoz hozzá is igazítjuk az életünket. Jézus azt mondja, hogy az építi kősziklára a házát, az életét, aki nem csak hallja tőlem ezeket a beszédeket, hanem meg is cselekszi azokat. És nem mindegy, hogy a mi életünk ilyen biztos alapra, kősziklára épült háze, amely nem dől össze, vagy pedig olyan, amely a viharoknak nem tud ellenállni, amelyben összeroppadunk, összedől az életünk. Isten áldást ígér az engedelmeseknek. És a legnagyobb áldás, amit Isten ad nekünk, az az örök élet, amit ő készített az őt szeretők számára. És ebbe az áldásba teremtette már az első emberpárt. Ádám és Éva az Isten közelségét érzékelte, ott volt az Édenkertben az életfája, nem csak a jó és gonosz tudásának a fája, hanem az életfája is, és az ember a legnagyobb áldások között élhetett, örülhetett mindannak, amit Isten ő nekik adott. Amikor bűnbe estek, akkor engedetlenek lettek Istennel szemben, és elszakadtak az áldástól. És azóta már mi is a bűn átkos állapotába születtünk bele. Hiányzik az igazi áldás, az Istennel való közösség egészen addig, amíg az Úrral való kapcsolatunk helyre nem áll. És most újra itt vagyunk az igehirdetés kezdő gondolatánál, hogy vesztésre állunk, hogyan lehetünk győztesek, hogyan lehet a mi áldatlan állapotunkat áldásra fordítani. És a mi Istenünk irántunk való szeretete az, hogy ezt a nagy lépést Jézus Krisztus megtette értünk. Magára vette bűneinket, magára vette bűneink átkát, meghalt helyettünk, hogy nekünk életünk legyen, és mi az áldást örökölhessük. Mert így olvassuk az igében, arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Nekünk már csak annyit kell tennünk, hogy engedetlenségeinket, bűneinket megbánjuk, és hittel elfogadjuk bűneink bocsánatát, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. És oda szánhatjuk az engedelmességre a mi egész életünket. Kérhetjük ezt, hogy Uram, hozzám légy kegyelmes, tedd tieddé szívemet, hadd lehessek engedelmes, néked élő gyermeked. Jézus hívása nekünk is szól. Ő arra hív, hogy áldást örököljünk. Meghív minket arra, hogy már itt a földön kövessük őt, legyünk az ő tanítványai, és végül ott legyünk vele a királyi vendégségben, az ő örök országában, a mennyei dicsőségben. A mennyei áldás nem marad el azoktól, akik Istennek engedelmeskednek. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Ezek az áldások az Úr ígérete szerint kísérni fognak bennünket halálunkig, sőt azon túl is, mert az Atya áldottai öröklik az országot, a mennyei örökkévaló hajlékot, amelyet Isten készített az őt szeretők számára. Adja Isten, hogy mi mindannyian ilyen áldottak lehessünk. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére az új énekeskönyv 756. dicséretének a 4. versét énekeljük. A 756. dicséret 4. verse így kezdődik: áldássá lesz ott az átok, megbékéltet a kereszt. Fejünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálás szívvel köszönjük meg, Urunk, a Te igéd biztatását, a tanítását, amellyel most is megszólítottál bennünket. Valóban nagyon nagy szükségünk van a Te áldásodra, mert ha az elmarad, minden hiába való az életünkben, a munkánk, a fáradozásunk, de az egész életünk tönkre megy, mert az örök élet ajándékát veszítjük el. De köszönjük, hogy Te nem akarod a bűnös ember halálát, hanem azt akarod, hogy megtérjünk és éljünk, hogy az engedelmesség útját járjuk. Azt akarod, hogy veled legyünk már a földi életünkben, minden lépésünkben, és az örök életben is ott lehessünk a Te közeledben, aki az áldások forrása vagy számunkra. Vedess minket az engedelmesség útján, támogass az engedelmesség lelkével, és add nekünk is azt az áldást, amit senki más nem tud számunkra biztosítani, hanem egyedül csak nálad csendesedik el a mi lelkünk, nálad találjuk meg a békességet, a reménységet, a hitet, és mindazt, ami pénzben nem mérhető mennyei áldás számunkra. Köszönjük, hogy lehetővé tetted, hogy a bűneinkből megszabadulva, megtisztulva beléphessünk a Te szentségedbe és dicsőségedbe, és befogadj a Te örök országodba minket. Imádkozunk most azokért, akik szerettek volna eljönni erre az Isten tiszteletre, de betegségük, testi bajuk miatt nem tehették meg. Urunk, hadd érezzék ők is a Te közelségedet, és hadd legyen javukra ez a nehéz időszak, amikor fájdalmak és szenvedések között hívják segítségül a Te nevedet. Add, hogy addig, amíg szükségük van erre a próbára, ne föllázadjanak ellened, hanem a Te kezedből tudják fogadni, és addig legyen ez a nehéz próba az életükben, amíg a javukat szolgálja. És imádkozunk azokért is, akiknek már rövidre van szabva e földi élet ideje. Hadd legyenek készen arra, hogy majd oda kell állniuk eléd, és számot adniuk életükről. Imádkozunk a szomorkodókért, a gyászolókért. Azokért, akik érzik szerettük hiányát, akik nálad keresnek vigasztalást és békességet. Urunk, a feltámadás és örök élet reménységével ajándékozz meg mindazokat, akiknek most erre van szükségük. És imádkozunk ebben a hónapban, a reformáció hónapjában azért, hogy a mi életünket is újítsd meg lelked által. Ahogy az egyház megújítására szükség volt 500 évvel ezelőtt, úgy ma is szükségünk van arra, hogy hozzád közelebb kerüljünk, hitünkben, veled való kapcsolatunkban megerősödjünk és megújuljunk. Végezz ezt el lelked által mindnyájunkban. És hadd hozzuk eléd a mi csendes imádságunkban mindazt, ami foglalkoztat bennünket. Így szeretnénk ebben a csendben elmondani neked örömünket és bánatunkat, hálaadásunkat és kéréseinket, megvallani bűneinket, és kérni a te bocsánatodat. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot.
Aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy az istentisztelet után a fiatalok ima közössége lesz, amelyre várjuk őket nagy szeretettel. Ma délután 4 órakor a gyermekistentiszteleten szolgálóknak lesz a felkészítő alkalma. Kedden 8:45-kor ima közösség, ima óra, és 9 órától gyülekezeti biblióra lesz. Csütörtök este 6 órakor hétközi istentisztelet, utána 7 órakor énekkari próba, péntek este 6 órakor ifjúsági biblióra, és péntek este 8 órakor férfiköri biblióra lesz. 2 hét múlva, október 30-án családi istentiszteletet szeretnénk tartani a reformáció jegyében, tehát a reformáció elindulására emlékezve egy kis műsorral, és az istentisztelet végén úrvacsoraosztás lesz, ez lesz 2 hét múlva. November 5-én női csendes nap lesz a gyülekezetünkben, amelyre más gyülekezetekből is érkeznek. Erre szeretettel várjuk a gyülekezetünk nőtagjait is. Keresztényi részvéttel hirdetem halottunkat, Mennyei Imréné Tóth Jolán, ahogy sokan Joli néniként ismerik, 87 éves korában hunyt el. Temetése pénteken 11 órakor lesz a Fasori Református templomban Budapesten. de egy nappal előtte, tehát most csütörtökön egy hálaadó, megemlékező istentisztelet lesz a Levendula idősek otthonában, amelyre nem csak az otthon lakóit, hanem mindazokat szeretettel hívjuk, akik ilyen módon szeretnének ezen részt venni és eljönni, de ezt is hozzá kell tennünk, hogy aki eljön oda, az hozzon maszkot is magával, mert ott az otthonban most kötelező a maszk viselése. És itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy akik az egyház fenntartói járulékukat befizetik, azoktól azt is kérjük, hogy egy adatlapot, egyháztagsági adatlapot töltsenek ki. Akik az elmúlt két évben már ilyet kitöltöttek, és nincsen változás az adataikban, nem szükséges újra kitölteni, de csak azokat vehetjük be a választói névjegyzékbe, akik meg vannak keresztelve, konfirmáltak, 18. életévüket betöltötték, és az egyház anyagi terheinek hordozásában is kivették a részüket, de a jelenlegi törvények szerint az adataikat is úgy kell nyilvántartanunk, hogy erről egy ilyen adatlappal nyilatkozzanak, hogy hozzájárulnak. És ezért is, mivel a jövő évben kerül sor a presbiter választásra, ezért is fontos, hogy ebben a névjegyzékben mindazok benne legyenek, akik választók vagy választhatók erre a tisztségre. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet végén. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 289. dicséret, annak énekeljük el mind a 6 rövid versét. A 289. ének így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk! rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.